Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ettől a tanévtől kezdve az országban már 270 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek az egyházak Magyarországon, az óvodáktól a középiskolákig. Mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a megújult Assisi Szent Klára római katolikus óvoda pénteki átadójával egybekötött érseki megáldó ünnepségen a borsodabói Zemplén vármegyei Szendrőn. Soltész Miklós hozzátette, ez a szám sokszorosa a 35 évvel ezelőttinek és több mint kétszerese a 2010-esnek. Báriné Újvári Krisztina igazgató ismertette, az óvodában korszerűsítették a fűtést és a világítást, és az intézményt új nyílászárókkal is felszerelték. Kiemelte, kicserélték az óvodai foglalkoztatók padlózatát és az intézmény tetőzetét is. Emellett az épület külső szigetelést kapott. A Bódva folyó völgyében fekvő település katolikus óvodáját Ternyák Csaba egriesek áldotta meg. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta, mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György egyes páncélos dandár laktanyájában Tatán. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzáfűzte, a Leopárd a világ egyik legmodernebb harckocsija. A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége. Ütemterv szerint halad a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítása. Jelenleg 15%-os készültségi fokon áll a kivitelezés, mondta a beruházást finanszírozó építési és közlekedési minisztérium magas építésért felelős helyettes államtitkára a Mohácsi képviselőtestület pénteki ülésén. Nyúl Zoltán a testületnek adott tájékoztatásában kiemelte. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely méltó módon teljesen megújul, és a kivitelezési munkálatok 2 hónapja zajlanak. A 15%-os készültségi fok illeszkedik az elvárásokhoz és az ütemezéshez, mondta. Az országban működő több mint 300 kormányablak még egyetlen évben sem bonyolított akkora ügyfélforgalmat, mint idén november végéig. Közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Baranya vármegyei Harkányban, ahol új kormányablakot adtak át. György István elmondta, a fürdővárosban pénteken átadott kormányablakkal együtt már 320 járási és kerületi helyen lehet ügyeket intézni Magyarországon. Egyben a Harkányi átalakításával az összes okmányiroda kormányablakká formálása befejeződött. Közölte, még az eddigi csúcsévben 2019-ben 14,6 millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban, 2025. novemberének végén már a 15 milliós, 70-75%-ban okmányügyes ügyfélforgalmat is átlépték, ez a szám pedig az év végéig tovább fog nőni. Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is nagy, készülő európai háborúról beszél, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a NATO főtitkára csütörtökön Berlinben egy olyan háborúról beszélt, amit a nagyszüleink és dédszüleink szenvedtek el, s erre készíti fel a közvéleményt, hozzátette. A NATO vezetője ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnöke, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mert a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondos órát, az ünnepek előtt megkapják. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videójában. A gondosóra nemzeti ügy, a Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer nyugdíjas életét mentette meg, mondta Nyitrai Zsolt. Most az ünnepek közelettével egy új akciót indítunk. Amennyiben ön 65 év felett és még nincs gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér önhöz, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult párás foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az amerikai Tesla márka magyarországi elterjedéséről, az önvezető autók kérdésköréről és a ma kapható elektromos autók palettájáról beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Dél-Korea miért ilyen jó a akkumulátorgyártásban?
Dél-Koreában hagyományosan van két, azt hiszem kettő darab komolyabb, nagyobb cég, akik gyakorlatilag időben kapcsoltak, én úgy gondolom, és a Samsung és az LG mindenkori leányvállalatai partnerei nagyon jók időben kezdték el ezt a technológiát.
A Tesla nagyon tarol Magyarországon, azt hiszem, hogy te is említetted, hogy népautó, ma már rengeteg Tesla megy az utakon, de közben meg az árakat is nagyon tudták csökkenteni, ezért tudják megvenni az emberek, hogy jó minőséget vesznek a magas nagy hatótávval, és akkor így megfizethető, de hát az 15-16 millió forint egy új, legolcsóbb Tesla talán, tehát azért milyen a zsebébe kell nyúlni az embernek, de már akkor is egy jó elektromos autót tud venni, úgyhogy akkor ezzel magyarázható, hogy egyre több a Tesla Magyarországon.
Így van, a Teslának meg kellett tanulni autót gyártani, amikor ők 10 pár éve elkezdtek autót gyártani, akkor mindenki azt mondta róluk, így legyintettek rá a nagygyártók is, hogy belekezdenek ők ebbe a villanyautózásba, nem lesz ebből semmi, hát lett. És Musknak ez a víziója, hogy ők egy környezetbarát közlekedési eszközt teremtenek az embereknek, ez úgy tűnik, hogy működni látszik, beigazolódni látszott. És ami először hátrány volt, hogy ők nem tudtak autót gyártani, az később előnyé változott, ugyanis őket nem kötötte az, hogy így szoktuk. Egy európai gyártó sokkal nehezebben tud egy régi, megszokott technológiát eldobni, és helyette valami teljesen mást bevezetni, mert megvannak a beszállítóik, akiktől rendelik a részegységeket, megvannak a mérnökeik, akik követik a bevett, egyébként jól bevált gyakorlatokat. A Teslánál volt egy olyan vezetés, akit nem érdekelt, hogy szoktuk. Ő azt mondta, hogy ez az elvárás, és ha azt mondta elsőre a mérnök, hogy ezt így nem lehet megoldani, akkor az volt a válasz, hogy de, oldjátok meg. És ezt egy csomó mindenről kiderült, hogy mégis meg lehetett oldani. Ezzel ért el azt a Tesla, hogy rengeteg dologban fejlettebb lett, és őket követte a többi autógyártó. Én úgy gondolom egyébként, hogy mostanra beérték. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a Tesla mindent feltett a önvezetésre, és azt fejlesztették igazán, és kicsit az autóik fejlesztését elhanyagolták. Ez nem jelenti azt, hogy rossz a Tesla, csak úgy érzem, hogy amekkora előnyük volt mondjuk 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest most már nincs, már minimálisra apadt az előnyük, és nem látom náluk azt a, konkrétan az autókban azt a fejlődést. Itt most megint bejöhet Musknak ez a mindent egy lapra stratégiája, hogyha bejön ez az önvezetés, akkor megint hatalmasat fognak ebből profitálni, de ha esetleg nem, akkor autógyártásban már nem lesznek annyira diktálók, és előbb-utóbb követőké válhatnak.
De már vannak olyan amerikai városok, ahol önvezető taxik vannak.
Igen.
Csak ezt nem a Tesla csinálja?
Több cég foglalkozik ezzel, és több, mondjuk úgy, több iskola. Az egyik a Waymo, aki a legnagyobb gyakorlatilag, ők nagyon drágán gyártanak hardvert, és ez limitálja őket, ők mindenféle lidarokkal, radarokkal telepakolják az autót, és nagyon drága számítógépek oldják meg ezt a, ezt az önvezetést, és jelenlegük ott állnak, hogy van egy központjuk, ahonnan távirányítással be lehet avatkozni az autókba, hogyha mondjuk olyan helyre keveredik be egy önvezető taxi, mert ugye ezek mind taxiként működnek, ahonnan mondjuk nem tud kikászálódni. Időnként szükség is van ilyen beavatkozásra. A Tesla, ő másképp gondolkodik, ő azt mondta, hogy ha az embernek elég a szeme ahhoz, hogy érzékelje a dolgokat, akkor itt nem kell radar, lidar, semmi. Egyébként a Teslákból évekkel ezelőtt elhagyták még a kis parkoló szenzorokat is. Kamerák vannak mindenhol is, és az a Tesla víziója, hogy a vízió működni fog, hogy a vizuális érzékelés az elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt a rendszert. Innentől csak számítókapacitás kérdése, hogy mindent biztosan meg tudjunk különböztetni, azonosítani tudjunk. És ugye miért nem teszik be a radarokat, lidarokat? Hát amellett, hogy drága is ezen pénzt tudnak spórolni, egy olyan megközelítést is alkalmaznak, hogy ha mást mond a kamera érzékelése, mint a radar, akkor melyiknek higgyek? És ők azt mondták, hogy inkább ne legyen dupla információ, mert amíg mind a kettő ugyanazt mondja, addig tök szuper, hogy megerősítik egymást, de ha ellentétes információ, akkor dönteni kell. Akkor inkább legyen egy, hát akkor miért ne legyen az olcsó a kamera, és ha az embernek is elég a látása ahhoz, hogy biztonságosan tudjon vezetni, akkor az autó miért ne tudna?
Bocsánat, szabad ne feled, de például a mi Skodánkban, ha hátrafelé megyünk, akkor ő nem veszi észre, hogy az egy növény, és egy kicsit hátrább mehetnék, hanem automatikusan beindul a fék, hogy nehogy neki menjek.
Pontosan ettől nehéz, de ugyanilyen hibákat a radar is produkál. Például a radar nagyon erős csapadék, hóesés, szakadó eső esetén már nem olyan megbízható, ellenben a kamera előtt letörli az ablakot az ablaktől, ugyanúgy, mint a mi szemünk esetén. És pont ez a nehéz benne, tehát azt szokták mondani, hogy az önvezetést 99%-osan megvalósítani könnyű. Az utolsó 1% az meg szinte lehetetlen, nagyon nehéz. Mert pont ezeket azt kell tudni megkülönböztetni, hogy az ott egy reklámtábla vagy egy jelzőlámpa, nyilván itt erősen túlzok, vagy hogy mondjuk ott egy hatalmas kátyú van az úton, vagy nem tudom, egy betonakadály, vagy csak oda vetítődik egy árnyék. És ez az, ami számítókapacitás kérdése, és jelenleg itt jár a Tesla. Jelenleg ők, hát nem tudom, hogy mennyiben technikai és mennyire engedélyeztetési okokból úgy működik a Tesla önvezető taxi szolgáltatása Amerikában, hogy még ül benne valaki, tehát nem távoli vezérlés van, hanem ott ül még valaki, és ha kell, beavatkozik. Jellemzően nem kell. Ugye ebbe az is benne van, hogy még egy viszonylag jól feltérképezett fix övezetben egy-egy nagyváros, belváros, tehát korlátozott az a terület, ahol működhet a szolgáltatás, és ezzel is tudják könnyíteni a dolgát. A Tesla előnye az, hogy nem alkalmaznak például ilyen nagy felbontású térképeket, hanem csak a kamerás vizuális érzékelést, hogyha nekik egyszer sikerül megvalósítani, akkor ők bárhová a számunkra ijesztő indiai forgalomba is kiengedhetik azt az autót, mert ha valahol működik, akkor az mindenhol működni fog. Itt a nagyon nagy kérdés, hogy elérik-e azt a szintet, hogy biztonságosan, megbízhatóan működjön. Illetve, bocsánat, még egy nagyon-nagyon nagy kérdés, az emberek többet várnak el az önvezető gépektől, mint saját maguktól. Balesetek sajnos történnek. Súlyos, halálos balesetek is történnek. Nyilván felelősségre vonják az elkövetőt, letölti a büntetését, stb. Hogyha ha van hibás, nyilván mindig van hibás, lehet, hogy a gyorshajtás, lehet, hogy a figyelmetlenség a hibás. Viszont ezzel megtanultunk együtt élni. Azonban, hogyha egy gép vezet és okoz balesetet, azt nem nézzük el. Tehát amíg nem tudom én, most nem tudok pontos számot, de ha 100 000 kilométerre jut egy baleset, azt az embereknek elnézzük, a gépektől meg elvárjuk, hogy nulla legyen. Miért? Mikor mondhatjuk azt, hogy alkalmas az autó önvezetésre? Ha én, nem én, hanem mondjuk a gyerekem 17 évesen beül egy vizsgabiztos mellé, vezet egy órát, és ő azt mondja, hogy oké, akkor onnantól másnap önállóan vezethet a forgalomban. Ha egy önvezető taxiba beül hátra egy vizsgabiztos, és a vizsgakörön sikeresen átmegy, nem hibáz, akkor kiengedjük az autót az útra.
De itt az etikai kérdés is felmerül, hogy a gépnek be kell plantálni azt a tudást, hogy ha választanom kell, hogy merre rántsam el a kormányt, ahol egy gyerek, egy iskolás gyerek megy át a zebrán, vagy egy idős hölgy, akkor melyiket válasszam? Erre nem lehet válaszolni, de mégis bele kell plantálni ezt az etikai kódexet, amit még az embernek is nagyon nehéz megfogalmazni, főleg a történésnek a tört része alapján. Mit lehet tenni?
Hát erre nagyon egyszerű a megoldás, ugyanúgy fog vezetni legalábbis a Tesla rendszere, mint ahogy az emberek. Az emberek nagy átlaga. Ugyanis ez az önvezető rendszer, ha valaki tanult programozást, ez nem úgy működik már jelenleg sem, hogy be van táplálva a kereszt, és vannak feltételek, hogy ha piros az a lámpa, menj át. Így kezdték, de ezt már nagyon-nagyon régen eldobták. Most úgy működik ez a rendszernek a tanítása, hogy rengeteg videófelvételt, az összes Teslában ott van a kamera, ahol be akarják vezetni, ott hozzáférnek ezek a felvételek, és ez alapján tanítják az autókat vezetni. Nincs leírva, hogy ha zöld a lámpa, átmehetsz. A rendszer megtanulta azt, hogy amikor az emberek zöld lámpát látnak, elindulnak. És pont ezért tud bizonyos szempontból jobban működni a Tesla rendszere, mert megtanulta azt, hogy ezen az útszakaszon mindenki behúzódik. Mert mondjuk ott egy kátyú az út szélén. Nem feltétlenül kell, hogy lássa még azt a kátyút, hanem a rendszer azt tapasztalta, hogy 100-ból 99 sofőr itt behúzódik a felező vonalra, akkor az az autó is be fog húzódni. És itt jön ez az etikai kérdésnek a feloldása vagy megválaszolása. Hogyha azt tapasztalta a rendszer, hogy a útra labda után kiszaladó gyerek helyett a járművezetőt veszélyeztetve a árokba a falnak lerántotta 100-ból 98 járművezető a kormányt, akkor nem fogja keresni az okokat a rendszer, ő is ezt fogja tenni, mert az emberek így tesznek. És erre egyébként már most vannak nagyon-nagyon jó példák, hogy kerülnek ki ilyen videók, hogy néha azt mondják, hogy szabálytalanul vezet a Tesla robotaxia. Hát mert ott az emberek is bizonyos szabálytalanságot elkövetnek. Tehát ugye, ha bele lenne kódolva a kressz, hogy nem léphetem el az áróvonalat, akkor ha nem tudom, történik egy útfelbontás, akkor ott állna az idők végéig. De nem, látja, hogy az emberek igenis kikerülik, ha esetleg szabálytalanság árán, vagy nem tudom, ha csak úgy lehet elhagyni egy baleset helyszínét, mert mondjuk ott roncsok vannak, akkor bemennek szembe az egyirányú utcába, stb. Tehát mondok ilyen jellegű szabályszegéseket, amiket az emberek elkövetnek, akkor ezeket az autó is el fogja követni. Ha valahol ahhoz, hogy elférjenek mellette, fel kell húzódni a járdára, és úgy kell parkolni, akkor úgy fog parkolni az önvezető autó. Nem kell neki lekódolni, hogy itt, ezen a helyen te így parkolj, hanem ő egyszerűen látta azt, hogy 100-ból 99 ember így tesz, akkor én is így teszek.
Milyen elektromos autók vannak Magyarországon a piacon, amik megfizethetőek, és tudom, hogy itt is, hogy ki mire használja, az nem mindegy, de most egy városi szaladgálós autóként milyen lehetőségei vannak Magyarországon, mind használt piacon, mind pedig új autópiacon a vásárlónak?
Kezdjük talán az új autókkal, ami azért vagyok könnyebb helyzetben, most az elmúlt hónapokban én, de főleg Balázs kollégám végigvett ilyen, nem is tudom, ilyen piackutatást. Én egy olyan cikket írtam, hogy Magyarország 10 legolcsóbb elektromos autója, és itt kezdődött a lista az általad is említett 7,5 milliós kínai lépmotor kis autóval, ami gyakorlatilag a legolcsóbb autó a belépő
szint. De 4 személyes, azt el kell mondanom.
4 személyes, így van, egy 4 személyes, nem tudom, 3 méter 40 centis kis autóról van szó, és egy ilyen 12-3 millió forintig tartott, ha jól emlékszem, a lista a 10 legolcsóbb autóval, tehát ez az a tartomány, amit a legolcsóbban meg tudunk most venni.
Újonnan.
Balázs pedig egy olyan statisztikát készített, illetve kettő cikket is, hogy húzott egy határt, hogyha valaki családi autót akar venni, akkor a D-SUV méretben 17 millió forintos induló áron mikből tud választani, majd utána egy másik cikket írt, ahol az egyel kisebb C-SUV méretben 15 millió forintos induló áron mit tud választani. Hát most nem fogom felsorolni az összes autót, mert szerencsénkre hatalmas a kínálat. Tehát amikor utoljára beszélgettünk, szerintem erre a kérdésre könnyű volt válaszolnom, mert volt egy tucatnyi autó, és azokat kellett felsorolni, és mindegyik mellett volt 3 pro meg 3 kontra érv, és akkor így lehetett választani. Most gyakorlatilag minden gyártó minden szegmensben kínál autót, elektromosban új autót. Dönthetünk szimpáti alapon, dönthetünk pénzügyi alapon, előírhatjuk, hogy nekünk kell minimum 300 VLTP hatótáv, mert mi szeretnénk, nem tudom, elmenni a Balatonra is, vagy csak városban akarjuk használni, akkor megveszünk a legolcsóbb, legkisebb akus autót. Úgyhogy nem tudok igazából titkos tippet adni az új autópiacon. Mindenkinek el kell végezni a házi feladatát, hogy nézze meg azt az árlistát, azt a felszereltséglistát, és szánja rá azt az egy hétvégét. Egy cipővásárlásnál az emberek felpróbálják a cipőt, miközben autót esetleg megvesznek úgy, hogy olvastak róla valamit, és megrendelik kvázi látatlanba. Nem, ezt szerintem így nem lehet. Mindenkinek bele kell tenni azt az időt és energiát, hogy döntse el, hogy mi az, ami neki fontos. Nyilván mi a villanyautosok.hu-n mindenre kiterjedő tesztekkel igyekszünk segíteni a választást, tehát hogyha valaki mondjuk 3-5 típusra leszűkítette, akkor jöjjön fel hozzánk, vagy jöjjön fel bármelyik oldalra, és olvassa el azt a tesztet, hogy mit írnak róla, mit kifogásoltak, és döntse el, hogy neki az a kritika az belefér-e vagy sem. A használt piac az már érdekesebb. Magyarországon szerintem nem csak a villanyautóknál jellemző, hanem a hagyományosoknál is, hogy a használt autók túlnyomó többsége külföldről, jellemzően Nyugat-Európából érkezik használtan. Ugye ezt a zöld rendszámoknál is beszéltük, hogy a nagyobbik fele, amit havonta kiosztanak zöld rendszámot, a nagyobbik fele az használtan az országba behozott autókra kerül. Itt iszonyatosan megugrott például a Tesla Model 3-ak példányszáma. Ha jól tudom, a top 3-ban van a Magyarországra behozott használt autók között a Tesla Model 3. Emögött az is benne van, hogy 3-5 éve már olyan mennyiségben értékesítették ezt a típust Nyugat-Európában, hogy rengetegen vásároltak ilyet leasingbe céges felhasználók, és ezek a leasingek kifutnak, és hát ezeknek egy jelentős része Magyarországra érkezik. Ezeknek az ára már bőven a 10 millió forintos határ alatt van, tehát a Tesla Model 3-ak ára használtan ilyen, hát 7 milliótól indul, de az még, amit nem feltétlenül mernék jó szívvel ajánlani, tehát az már az összes kilométert megtette meg, nem tudom, vagy ütött-kopottabb állapotban van, de egy olyan 8 és 10 millió forint között hatalmas a kínálat. És a Tesla Model 3-ra azt mondom, hogy ez egy olyan autó, amit gyakorlatilag kompromisszummentesen, vagy legalábbis minimális kompromisszummal bárki bátran használhat, akár egy család egyetlen autójának is. Ha az olcsóbb szegmens nézzük, amit inkább második autónak ajánlanék használtan, ez mondjuk egy ilyen 2-3 millió forintos sáv, ami ilyen idősebb Nissan Leaf-ek. Ugye azért a Nissan Leaf-et tudjuk felhozni, mert az került a legkorábban viszonylag nagy példányszámban a piacra, tehát abból már elég nagy a választék. Erre azért azt mondom, hogy ezt azért inkább második autónak vegyük meg, hogyha van a családnak egy autója, amivel a hosszú utakat megteszik, de a második autóval meg a gyereket hordják iskolába, óvodába, elmennek bevásárolni, vagy csak a munkahelyig mennek, tehát ilyen napi 30-50 kilométer, ezt vígan tudják erre használni. Itt azért kis csillag, ha tudja valaki otthon családi házban, saját garázsban tölteni, mert még egy Teslát már úgy is lehet használni, vagy egy nagyobb akus, nagyobb hatótávú autót, hogy mondjuk bevásárlás közben nyilvános töltöm, feltöltöm, és azzal egész héten elfurikázok. Addig azért egy ilyen idősebb, tizenéves, olcsóbb, hát most biztos sokan megharagudnak rám, hogy egy 3 milliós autóra azt mondom, hogy olcsó, hiszen a többségnek a félmilliós autó az olcsó. Sajnos a 3 milliós elektromos autó az olcsónak tekinthető. Ugye ebben benne van a kora is. Tehát 10 évesnél idősebbek még alig vannak a piacon. Ha a hagyományos autót nézünk 10 éven belül, az se 500 000 forint lesz jellemzően. Nyilván ahhoz, hogy legyenek további 5-10 év múlva igazán olcsó használt elektromos autók, ahhoz azt kell, hogy most valaki megvegye az új autókat, és majd akkor eladja használt.
És mi a következő szint, hogyha a Nissan Leaf-től egy kicsit jobb autót szeretnék venni használtan?
Uh-huh. 5 és 7 millió forint között van szerintem egy olyan kategória, amit még némi kompromisszummal, de már lehet akár egyetlen autóként is használni. El kell dönteni, hogy vagy a méretben lesz kompromisszum, tehát hogy hatótávban, töltésben már egész jó lesz, de egy kisebb autóról beszélünk, vagy megveszünk egy nagyobb autót, de vállaljuk azt, hogyha hosszabb külföldi nyaralásra, vagy akár az ország túlsó végére megyünk, akkor bevállaljuk ezt a töltögetést. Ettől mindenki annyira fél ettől az útközbeni töltéstől, én nem mondanám, hogy ettől aggódni kell. Egyszerűen kényelmes úgy autózni, hogy megállunk 200 km után egy 15-20 percre. És sokkal pihentebben érünk oda. Egy ismerősömtől hallottam, aki nagyon sokáig halogatta a villanyautóra váltást, majd meglépte, hogy ha elmentek a Balatonra, ők Zalföldön laknak, elmentek a Balatonra nyaralni, ő általában fáradtan érkezett meg, és szüksége volt egy néhány órás pihenésre, vagy ha délutánra ért, akkor másnaptól kezdődött neki a nyaralás, mert hogy a, nem tudom, 4-5 órás autózáson ő kimerült. És az elektromos autóval kényszerből is meg kellett másfél-két óránként állni egy 15-20 percre, vagy akár fél órára egy régebbi autóval tölteni, és azt mondta, hogy lehet, hogy egy órával később érek oda, de teljesen kipihenten érek oda, mert azzal, hogy nem pörgettem túl az agyamat, hogy nagy tempóval mentem, folyamatosan koncentráltam, előzgettem, stb. Ezzel kipihentebben ér oda az úti célhoz.
Te még nem válaszoltál a kérdésre, az 5-7 millió forintos kategória.
Mondja konkrét típusokat?
Uh-huh. Úgy, mint a Nissan Leaf-nél is mondta. Uh-huh.
Itt már nehezebb, mert sokkal több típus jöhet szóba. Az én szívem kicsit húz a koreai autók felé, úgyhogy ha az 5 millió forintos alsó határt, ami tényleg egy nagyon jól használt autó, szerintem ez a Hyundai Ioniq-nak az első generációja, 28, majd később 38 kWh-s akuval. Ez egy viszonylag kis aku, de ez az autó, ez anorexiás, ez egyszerűen nem akar fogyasztani, úgyhogy én ezért tartom ezt sokkal használhatóbbnak, mint mondjuk a Leaf-eket, mert a kis akuja ellenére annyira jól fogyaszt, és főleg a kisebb akus annyira gyorsan is tölt, hogy itt simán a Balaton megvan egy negyedórás töltés. És valaki Miskolcra elmegy a Balatonra, és tölteni kell negyed órát, hát azért az nem a világ vége, én úgy gondolom. Annak ellenére ez egy kisakus autó, mert nagyon-nagyon jól fogyaszt. Áramvonalas, alacsony építésű szedánról van szó. Illetve ha valaki egy picit többet ad érte, mondjuk ez a 7 millió forintos határ, ugye itt még említettem, hogy még itt a Teslák azért azok véleményesek, meg nem is mindenki szimpatizál a Teslával, akkor én is a koreai autókat tartanám igazán jó vételnek, a Hyundai Kona és Kia e-Niro, ők gyakorlatilag testvérmodellek, én ezt a két típust nagyon, nagyon kedvelem. Ezek voltak azok az autók, amik 2019-es megjelenésükkör, mondjuk a nyugat-európai norvég teszteken is be tudtak kerülni a Teslák közé. Akkor a Teslák voltak az igazán hosszú távra alkalmas autók, majd jött a Hyundai a Konával rá egy szűk évre a testvérre, a Kia a Niroval, és hát ha nem is megverte a Teslákat, de felkerültek azokra a listákra. Van egy norvég vlogger, Björni Lendő, neki van egy ilyen 1000 kilométeres kihívásnak nevezett tesztje, amit már nagyon-nagyon régen csinál. Lefutott 1000 kilométert autópályán, bár a norvég autópályán 110 a megengedett, tehát egy kicsit lassabb tempóval, plug-in hibrid autóval is, onnan van egy referencia ideje, ez ilyen valamivel 8 óra alatt van, hogy annyi idő alatt sikerült megtenni, és sorra mindenféle elektromos autókkal az évek során megteszi ugyanezt vagy hasonló útvonalat. Nyilván régen, ezelőtt 5-10 évvel, ilyen 15 órás idők, tehát majdnem dupla annyi idő alatt tette meg elektromosra az akkori technikával. Ma már 15-20 perces hátrányokkal teszi meg elektromos autókkal ugyanazt a kört egy modern elektromos autóval, és ez volt az a lista, ahol elsőként a Teslák közé a Hyundai Kona tudott beékelődni. Úgyhogy ezt én mindenképpen egy ilyen titkos favoritnak tartom, ezt a két koreai modellt, de gyakorlatilag most már ott vagyunk, hogy 10 millió forint alatt használtan szinte bármelyik gyártótól tudunk venni olyan néhány éves modellt, amit bátran meg lehet venni, tehát ha én a Volkswagen csoporttal szimpatizálok, akkor azt vehetek, hogyha a francia autót szeretnék, akkor azt is kaphatok megfelelő áron.
Az akkumulátor mennyire erodálódik el, mennyire kell figyelni vásárláskor, mik azok a lehetőségek, ami miatt elérhetjük azt, hogy ne vásároljunk zsákba macskát?
A hagyományos autóknál is bizonyos szempontból zsákba macskát árulnak, hiszen nem látunk bele a motor állapotába, és azért ott is már a ilyen modern, nem tudom, 10 éven belül autóval brutális költségeket lehet a nyakunkba kapni, hogyha valami hibába belefutunk. Az elektromos autóknál szerintem annyiban jobb a helyzet, hogy a legtöbb gyártónál az akkumulátor maga az diagnosztikai szoftverekkel tesztelhető, kiolvasható. Vannak, nyilván a márkaszervizekbe is elmehetünk és kérhetünk átvizsgálásokat. Én azt mondom, hogy érdemes is, amikor valaki 10 millióért autót vásárol, akkor ne spóroljunk azon, hogy kifizetünk 10 000 forintot, vagy 20 000 forintot egy átvizsgálásra, lehet, hogy sokkal nagyobb összeget takarítunk meg ezzel. Illetve vannak olyan független szervizek, szerelők is, akik vállalnak ilyen átnézéseket, főleg Budapesten ott több cég van, aki nem is egy autószerviz, aki az adott típus átvizsgálását vállalja, hanem kifejezetten erre specializálódott cég, hogy ők kimennek átvizsgálni akár a kereskedésbe, akár magánszemélyhez, akár hozzájuk be lehet menni. Megvan a fix díjuk, és mondanak egy véleményt. Nyilván ők egy véleményt mondanak, nem látnak ők se bele mindenbe, de én úgy gondolom,
hogy... Elvileg van egy ilyen paksométer is, hogy megvásárlásra ajánlom, megvásárlásra nem ajánlom.
Uh-huh. Igen, tehát de én úgy mindenképp azt javaslom, hogyha valaki kiad 10 millió forintot, akkor ne spúroljon egy ilyen átvizsgálási díjon, és végeztesse el, és ez alapján ő maga hozza meg a döntést.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az amerikai Tesla márka magyarországi elterjedéséről, az önvezető autók kérdésköréről és a ma kapható elektromos autók palettájáról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A szikestavak és élőhely közösségeik újjáélesztésével kezdett el foglalkozni a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület még 2007-ben. Tevékenységüket a LIFE program finanszírozta. A Kárpát-medence egyedülálló értékei ezek a ma már törvényileg védett területek. A 20. század történései ugyanis olyannyira megbolygatták ezt az ősi rendszert, hogy a vegetáció veszélybe sodródott, a tavak természetes jellege odaveszett. A Balmazújvárosi volt az első sikeres program, melyben sikerült visszaállítani a hely természetes jellegét. November 26-án sajtótájékoztatón vettünk részt a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület látogatóközpontjában, ahol a Szikes-Vizes Élőhely Láncolat LIFE projekt és a Vizet a Tájba program együttműködéséről hallottunk. A sajtóeseményt terepi bejárás követte a közeli madár megfigyelő toronynál. Ecsedi Zoltán projektvezetőt hallják.
A Vizet a Tájba program akkor keletkezett, amikor felismerte a vízügyi igazgatóság, az országos vízügyi igazgatóság, hogy most már mezőgazdasági szempontból is nagy a probléma. Mi természetvédők már az Egyesületünk 93-ban alakult, és gyakorlatilag azért alakultunk 90-es években, mert nem volt víz. Csak elfelejtettük ki, mi ezt mondjuk 94 óta mondjuk, hogy Vizet a Tájba program kell, és szerencsére felismerte az országos főigazgatóság, és állami együttműködés is született, hogy aki igényli önkéntes alapon, hogy ökológiai vizet juttassanak neki, akkor a vízügyi igazgatóságok ezt biztosítják. Ez egy új kezdeményezés, gyakorlati megvalósítása is van, majd arról beszélek, azért jöttünk itt össze, de elsősorban ez a fejekben való változás, a vízhez való ragaszkodás. Tehát magyar gazdálkodók elsősorban, a gazdálkodók igényeljék azt, hogy víz álljon a gyep területükön, legyenek részt abban, hogy vissza lehessen nedvesíteni az alföldet, és tudjuk, hogy elindult egy ilyen elsivatagosodási állapotban. És a vízügyi igazgatóságnak mindig az volt a baja, hogy oké, adok én vizet, de hova? Tehát a kérdés mindig az volt, hogy biztosítsanak a víznek helyet, és ez a Vizet a Tájba program elsődlegesen azt szorgalmazza, hogy önkéntes alapon a tulajdonosok vagy a kezelők kérjék meg az igazgatóságot, hogy adjatok vizet, mert én szívesen fogadom. Így indult ez az egész, elsősorban gazdálkodó szervezeteknek.
De hát nem egy korlátlan kalap, amiből mindenkinek adhatnak korlátlanul vizet, aki kér.
Igen, ez egy önkéntes felmérés is, hogy ugye én kérek vizet, de tudok-e biztosítani. Mert nagyon sokan jelentkeztek a homokhátságból, a kiskunságból, ahol fenn vannak a tetőn, hogy úgy szívesen fogadnák, de ott olyan a szituáció, hogy nincs a csatornába, környéken sem víz, ott már egy nagyon kemény program egy kemény beorkozás szükséges ahhoz sok-sok milliárd forintért, hogy a homokhátságra, a tetejére vizet felvezessenek. De nagyon sok ember jelentkezett, akik magas vezetésű csatorna mellett gazdálkodnak, Tisza mellett, ahol ezt lehetett biztosítani. Itt a környékünkön, ugye a Balmazős környékünkön, a Keleti főcsatorna mindenki ismeri, ez egy magas vezetésű csatorna, ebből zsilipeken gravitációsan ki lehet engedni vizet, ha van benne.
És miért jelentkeztek? Önök észrevették, hogy kevesebb itt a víz, száradtak a tavak?
Mi egy LIFE programot valósítunk meg, a LIFE nevezetű program az Európai Bizottságnak a természetvédelmi alapja, olyan projekteket támogat az Európai Bizottság, amelyen vállaljuk, hogy Natura 2000-es területeken a területet egy magasabb természetvédelmi állapotba juttatjuk. És a mi projektünk itt Balmazővás környéki vizes élőhelyeknek a visszanedvesítése, 15 darab van belőle, ez olyan 1000 hektárnyi hatalmas területet jelent, ezek régen is 100 évvel ezelőtt is vizes élőhelyek voltak, csak kiszáradtak. És az előző volt már egy live projektünk, egyet már helyreállítottunk, ez a nagy szék, amit itt megnéztünk közösen is, sok madárra, és most azt vállaltuk, hogy plusz 14-et még láncolatba hozzá helyezünk, és akkor 15 egy ilyen félkör ívben körülveszi a települést, jótékony hatással, majd ezzel beszélhetünk, de az volt az elképzelés, hogy minden évben esik annyi csapadék, hogy a 6000 hektáros távoli vízgyűjtőről ezt a csapadékot bekormányozzuk ebbe a rendszerbe, és elosztjuk ebbe a 15 tóba. Csak hogy a tavalyi évben nem érkezett meg az őszi csapadék, csak idén márciusban, és egy picit megijedtünk, hogy ez meg fog ismétlődni, sőt, úgy ismétlődik, hogy egyáltalán lesz csapadék, ezért jelentkeztünk a Vizet a Tájba programba, és kértük a Tiviziget, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot, hogy ha lehetséges, akkor a Keleti főcsatornából, soha nem gondolkodtunk ebben, adjanak már vizet, hogy az őszi csapadékot kiegészítsük, és olyan zsilipeket kellett nekik megnyitni, a 20 éve nem voltak megnyitva, de sikerült ezt megcsinálni, és kaptunk vizet. Folyamatosan érkezik a Keleti főcsatornából most víz a területre, és egyet már elárasztottunk a megfelelő szintre. Most pár napja megnyitottuk a zsilipeket, és mennek tovább a második, harmadik, negyedikbe, hát majd nem tudjuk, hogy mennyi csapadék érkezik, mert szerencsés helyzetben mind a 15-öt fel tudjuk tölteni.
Talán aki hallgatja ezt a beszélgetést, az sem tudja, hogy miről beszélünk. Mi az, hogy szikes tó, mi az, hogy feltölteni. Mi kinézünk az ablakon, látunk egy viszonylag nagy, de nem is annyira összefüggő vízfelületet.
Igen, tehát meg kell magyarázni. A szikes tó igazából egy olyan sekélyvizes élőhely, amelynek az átlagos mélysége 20-30 centi, tehát nem egy Balatonra kell gondolni, de tavasszal akár ilyen nagy tó jellegű elöntést jelent, tehát távolról nézve akár ilyen fél balatonnyi vizeket jelent, de ha közelebb megyünk, akkor úgy érzi, hogy 20-30 centi ilyen gumicsizmával lábalható. A szikes jellege pedig az Alföldön abból adódik, hogy a szíksó az nem más, mint a szóda. Nátrium hidrogén karbonát mindenki ismeri, a mosóporban az van, a szódabikarbónában, a sütőporban, tehát ezt használjuk minden nap. Szóda van benne, és emiatt, a szóda miatt magas a sótartalma a víznek, de nem nátriumklorid, mint amit otthon használunk, nem az a só, hanem szíksó. Pluszban lugos, állandó lugos környezetet ad a területnek, állandóan lugos, és ez a két együttható, hogy sós és lugos, egy nagyon speciális ökoszisztémát hoz létre a Kárpát-medencében, és itt van a legtöbb Európában, sőt, ezek a szikes tavak csak Európában, a Kárpát-medencében, Szerbiában, Magyarországon és Ausztriában vannak, főleg Magyarországon, és egészen forszerűen terjednek el Mongóliáig, a sztyeppen. Tehát nagyon egy ritka élőhelyről van szó, tehát ez annyira ritka, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió egy külön kategóriát létesített ennek az élőhelynek, egy speciálisan védendő, nagyon veszélyeztetett élőhelyet, ez a pannon szikes gyepek és mocsarak. Mi úgy hívjuk, hogy szikesek, a hortobágyi szikesek, a kiskunsági szikesek, tehát használjuk mi ezt a szikes szót, bár nem tudjuk, hogy ez szódát jelent igazából.
Fel van most töltve teljesen ez a tó. Hogy megy innen tovább a víz?
A szikes tavakat említettem, hogy időszakos vizek, ami a többi vizes élőhely ellentétben nem baj, ha kiszáradnak. Általában minden évben kiszáradnak, a sekély jellegükből adódóan. Úgy is mondhatnám, hogy ezek a természetnek a sópárlói. Tehát feltöltődnek, ez a 20-30 centis vízzel, angol szóda pennek hívja, mert ilyen nagyon lapos, mint egy palacsintasütő, úgy kell elképzelni, és ebben egy nagyon sekély víz tud megállni. Na most, ha több víz van, akkor az kifolyik belőle. Természetesen átfolyik egy másik szódapenbe, egy másikba, ezek okozzák ezt az élőhely láncolatot, amiről beszéltem. szépen, de most ezek kiszáradnak, és ez a só, ez bepálódik, és ott marad a felszín. Hát ezt otthon is meg lehetne, hogy most elpenyőbe öntjünk vizet, pároljuk el, és akkor szép sóréteg ott marad az alján. Ugyanezt történik a természetben. És ennek az a lényeg, hogy de minden évben legyen víz, tavasszal, vagy késő ősszel kezdődik a feltöltés, és márciusra legyen víz, és minden évben ki fog száradni augusztus-szeptemberre. A problémát eddig az okozta, hogyha nem töltjük fel rendesen, akkor már kiszárad májusban, és az itt élő élővilág, madarak és más élőlények, szaporulatai el fognak pusztulni, mert nem lesz idejük felnőni, vagy elvermelni, vagy madarak esetében a fiókáknak elszállni. Tehát nekünk természetvédőknek azt kell elérnünk ezzel a projekttel, hogy növeljük a víztartózkodás idejét. Mivel a besugárzás, mindenki tudja, hogy a hőszmérés növekszik, klímaváltozás van, melegebb van nyáron, sőt, a hőhullámok sokasága, ez mind azt jelenti, hogy gyorsabban szárad ki. De akkor csak úgy tudjuk megakadályozni, ha mindig tele töltjük. És akkor talán kitart a víz tovább. Ha nincs teletöltve, akkor hamarabb fog kiszáradni. És ez, hogy teletöltés, ez a feltöltés, nekünk ezt úgy hívjuk csúnya szó, hogy referencia vízszint, hogy tele van. Ez nagyon jó, mintha fognánk egy vödröt, és akkor a referencia vízszintje a vödörnek, addig töltjük, míg már elkezd kicsurogni belőle. Ugyanez a
csurik.
Csurik töltjük, igen, ez van erre jó magyar szó. Tehát csurik töltjük a tavat, és ha nincs csurik töltve, akkor hamarabb fog kiszáradni, mint ahogy az itt élő élővilág ezt túl tudja élni, mondjuk a fiókáik, a madaraknak.
Nagy élmény volt látni, ahogy a négy rétisas abajgatta a lilikeket, libákat. Milyen élővilág van itt? Mennyire jelentős ez mondjuk itt a Hortobágy környékén?
A Hortobágyon kevesen tudják, hogy amikor nemzeti park lett 73-ban, akkor a alapító okiratokban kettő nagyon fontos dolog miatt lett védett. Egy a madárvilág, kiemelten, ez benne van a alapító okiratban, a második pedig a pásztorkultúra megőrzése. Ami miatt ugye megkapta majd később a világörökségi státuszt. Érdekes, hogy élővilágra nem kapta meg, bár jó lenne a kérni. Tehát a madárvilága az eurázsiai szinten jelentős, ugye medencébe vagyunk, itt a Duna és a Tiszának volt, ugye a Kárpát-medence egy ilyen belső deltája, nyugodtan mondhatjuk azt, és ezt a madarak még mindig tudják. Ugye a Kárpát-medence az jelentős, tehát az eurázsiai, afrikai útvonalban van ez a Alföld, és benne a Hortobágy maradt a legjelentősebb. Mindig mondjuk, hogy úgy de jó, megőriztük a Hortobágyt, hát azért őriztük, mert annyira szikes volt, hogy nem tudták másra használni, csak legeltetés, ezért megmaradt aránylag eredeti formájában, és emiatt minden madár érinti, aki vonul, és ráadásul, mivel egy gyöngyszem Európában, egy természeti gyöngyszem, ezért a fészkelő madarak is itt vannak. Tehát ezért jelentős a vonulók is, és a fészkelők is. Természetesen a mi fészkelőink elmentek már így novemberre. Amit láttunk, azok már északról jövő madarak. A nyári lulak, amit láttunk, az általában Skandinávia, Finnországból jönnek, gyűrűzött madarak alapján tudjuk, meg rádiós madarak vannak, most már rádió jelölt madarak. A nagyligek pedig a szibériai tundráról érkeznek, aztán érintésével jönnek a Kárpát-medencébe és ide a Hortobágyra. Ezen a területen, amit látunk, ez a nagy szik, ez csak úgy elképzel, ez olyan 200 hektáros, ugye egy hektár az 100-100 méter, tehát aránylag kicsi amúgy, ha mondjuk egy ilyen Velencei tóhoz viszonyítjuk, vagy egy Balatonhoz, és itt 28 ezer nagylilik tartózkodik jelenleg, növekszik a számuk, néha csökken, a sasok is bele szólnak ebbe, és még rengeteg récét láttunk, tőkés récék, fütyülő récék, nyílfalkó récék. Védett területen vagyunk, de a szomszédságban nem védett területek, mezőgazdasági területek sokasága van, ahol vadászható a nagylilik, és a megsebzett madarak még be tudnak szállni a területre, és ezt gyakorlatilag a sasok is tudják, és így szépen ilyen sorba ülve a tóparton várják, hogy ilyen sebzett nagylilik érkezzen a tóba. Ezt láttuk, hogy egy sebzett nagyliket próbált négy öreg rétisas megfogni, a nagylilik még lebukott a víz alá, és nem fogja túlélni, mert előbb-utóbb annyira kifárad, hogy négy sas mindig jelen van, és előbb-utóbb majd látjuk mindig, hogy végül elfogják a lilikeket. Hát ez ilyen drasztikus a természetben, de ez természetileg teljesen rendben. Ugye a Attenborough filmekben a oroszlán és a gnu, meg a afrikai dolgokon ugyanezt látjuk. Itt mindenkit invitálok, hogy jöjjön el, nézze meg ilyen élményben részt, ez nagyon sok sas követi a vonuló madarakat, tehát ez nem csak itt nekünk egy ilyen érdekes pillanatnyi látvány, hanem aki több időt tölt el, minden nap előfordul egy ilyen esemény.
Hogy mit jelent ez a madaraknak, vagy az élővilágnak, azt tudjuk. De mit jelent ez itt a környéken lakóknak? Nem félnek attól, hogy 15 tó vesz minket körül, mi van, ha megárad, elönti az egész várost?
A live programmal felhasználtuk arra, illetve nem csak hogy felhasználtuk, hanem beépítettük, és ez egy elfogadott módszer, hogy a városnak a belvízi biztonságát is egyben megteremtjük. Tehát a várost egy védőgát veszi körül, ezt is a live projektből építettük ki. A védőgáton belül van egy övcsatorna, ahol a város vize szépen el tud menni úgy, hogy a kint lévő ez a víz, amit látok, nem veszélyezteti, és gyakorlatilag olyan sekély a víz, és a legmélyebb lyukban van, tehát ez egy természetes tómeder, amit látunk, tehát ez a terület, a környezeti területnek a legmélyebb része, tehát ide folyik a víz, tehát innen nagyon nehezen tud felfele folyni a település irányába, tehát ez maga a vízgyűjtője, ez jó is. Belvíz biztonságilag rendben van, ezt elfogadta a itt lakók is, sokszor bizonyítottuk, megmutattuk a működését, látszik is, hogy a víz a tóba ekkora víz, mert az övárokba pedig jóval alacsonyabb, pedig egymástól olyan 6 méterre vannak, még sincs összeköttetésben. Ez rendben van. Milyen pluszt jelent még ugye a lakosságnak? Ami az Alföldön a legnagyobb probléma, az a légköri a szájnak a jelenléte és növekvő jelenléte, amikor nagyon jó, mindenki tudja, hogy öntözi a virágot a kiskertjébe, meg a paradicsomot, és mégis kiszárad, pedig minden nap megöntözhet, ez a légköri a szájnak a egyik negatív hatása. Ha itt egy vizes környezetet teremtünk a település körül, akkor ezt a légköri a szájt tudjuk mérsékelni, itt mindig van pára, mindig párolog, és természetes hűtősként is funkcionál, hát ez lehet, hogy fokokban nem jelenik meg, de tizedezred fokokban igen, de most az egész Alföld ilyen újra nedves lenne, akkor már regionális hatása is lenne. Ez túl pici ahhoz, hogy mondjuk befolyásolja az egész térséget, de kicsiben azért itt látunk nyáron is talajmenti párás ködöt, amit szerintem nem sok helyen. Tehát ez biztos, hogy jó. Alföldön mindig probléma a szállított pornak a magas koncentrációja a levegőben, a szélben. Tehát ez ilyen aszmás betegséget okoz, ezt mindenki tudja. Hát ilyen poros környezet. Na most ezek jól csapdázzák, ezek a nedves élőhelyek, tehát a település környéki vizesélek becsapdázzák ezt a szállított port, tehát egy sokkal jobb, egy tisztább, nedvesebb levegő érkezik be a település irányába, tehát egy nedvesebb környezetben ez is egy kedvező hatással van. A biodiverzitás, mint olyan, az egyértelmű, tehát egy olyan környezetben élni, ahol az él, amit láttunk is. Tehát egy ilyen környezetben él valaki, annak a lelki nyugalmára, és ezenből a testi nyugalmára is pozitív hatása van, ez egy új pszichológiai irány, kutatják ezt, a természetállapota nagyban befolyásolja mi egészségügyi állapotunkat. Én úgy gondolom, ezek a pici kis hatások mind-mind azt jelentik, hogy akik itt élnek, ezt szoktuk is mondani, egy egészségesebb, természetes környezetben élnek, ami biztos, hogy hosszú távon pozitív hatással lesz, és most ebben a pillanatban a biztonsági elemeket beépítve nincsen ez a víz káros hatással az itt lakókra.
Az elhangzott beszélgetésben a Székesvizes élőhely láncolat Life projekt és a Vizet a Tájba program együttműködéséről Balmazújváros környékén Ecsedi Zoltán projektvezetőt hallották. Most Ferlima vett Ilyen kutya nincs is című könyvének 17. része hangzik el, felolvassa Tóth Levente színművész.
A helyi kutyafalkák kiválta a bull terrier vezette csapat minden tőle telhetőt elkövettek, hogy hadba kényszerítsék, és emiatt jó ideig otthon kellett rostokolnia, ha csak mama vagy én meg nem könyörültünk rajta. Majdnem egy hónapba telt, de végül megtalálta a megoldást. A megoldás egyébként jellegzetesen korcsira vallott. Saskatoonban csak nem minden udvart 2x8 colos vízszintes lécekkel összeszegezett, függőleges deszkapalánkkal kerítettek be. A legfelső keresztlécet a helyi szokás szerint mindenütt körülbelül 2 méter magasságban helyezték el, 10-12 centiméterrel a függőleges deszkák kiálló vége alatt. Ezek a magasan húzódó pallófélék immáron réges-rég biztonságos közlekedési útvonalat jelentettek a macskák egymást követő nemzedékeinek. Egy szép napon Korcsi úgy döntött, hogy őt is szolgálhatják. Éppen a fogamat mostam reggeli után, amikor Korcsi fájdalmas csaholása ütötte meg a fülemet. Tüstént átrohantam az ablakhoz, éppen idejében érkeztem még, hogy lássam, amint a kapunál álló kukáról nagy keservesen felmászik hátsó kerítésünk tetejére. Néhány ingadag lépést tett a felső keresztlécen, majd egyensúlyát vesztve lepottyant róla, de rettenthetetlenül és haladéktalanul visszaugrott a kukára, ahonnan újra próbálkozott. Kimentem és megkíséreltem észhez téríteni, de fütyült rám. Amikor elmentem hazúrról, még változatlanul ott kísérletezett. Felmászott, eltántorgott néhány méterre, lepotyogott. Aznap este vacsoránál meg is említettem legújabb szórakozását szüleimnek, de egyikük sem szentelt nagyobb figyelmet neki. Hozzáedződtünk már Korcsi különcködéseihez, és nem is gyanítottuk, hogy ebben az őrültségben talán van némi rendszer, mert igenis volt benne rendszer, mint néhány nappal később felfedeztem. A délután folyamán a hátsó sikátorokban bengáliai harcosok különítménye, 2 barátom meg én, tartott kerékpáros hajtóvadászatot horgászbotokból kialakított bambuszláncsákkal a tigrisekre, a kóbormacskákra. A vacsora idő közelettével lassan hazafelé kezdtünk kerekezni a River Road mögötti sikátorban, amikor egyik pajtásom, aki valamicskével előttünk hajtott, elképetten felrikoltott, és olyan hirtelen fékezett, hogy belefutottam, és együtt terültünk el a napszikkasztotta agyagon. Feltápászkodtam, és észrevettem, hogy barátom az előttünk meredező kerítésre mutogat, a szeme tágra nyílt a hitetlenkedő álmélkodástól. A baleset, valamint barátom álmélkodásának okozója tőlünk alig 50 méternyire a kerítés tetején sétafikált fesztelen közönnyel. A kerítés mögött a Huskyk birodalma terült el, és bár látni nem láttuk egyiket sem, hallani mindhárman, sőt, tán egész Saskatoon hallottuk őket. Örjöngő vonításukat tompa puffanások törték meg, valahányszor a magasba vetődtek kínzójuk után, és visszazuhantak a földre. Korcsi a legkevésbé sem zavartatta magát. Egy esti sétáját végző, idős úriember ráérős gondtalanságával poroszkált Tova légiösvényén. A Huskyk alig, hanem a veszettség határán járt a csalódottságukban, és bevallom, mérhetetlenül hálás voltam a kerítésnek, hogy elválaszt minket tőlük. De még magunkhoz sem tértünk első meglepődésünkből, amikor újabb kutyaszakasz futott be a helyszínre. A környékbeliek 6-7 tagú csapatát a bull terrier parancsnoksága alatt a Huskyk jajveszékelése csábította ide, rögvest észrevették Korcsit, és a bull terrier azon mód rohamra vezényelte tömegeit. Jó maga olyan erőszakos lendülettel rontott a kerítésnek, hogy csak is egy bull terrier úszhatta meg élve az ütközést. Mi hárman némiképpen megriadtunk a tömérdek kutyatombolásától, és dárdáinkat dobásra kész helyzetbe kerültük, bár még haboztunk, hogy kelljünk-e Korcsi segítségére, vagy sem. Ami azt illeti, kiderült, hogy semmi szüksége ránk. Korcsinak Egyszerűen a szeme sem rebbent, bár ez csalóka látszat is lehetett, amely csak abból ered, hogy minden figyelmét az egyensúlyozásra kellett fordítania, és ezért nem tudott foglalkozni támadóival. Lassan, de szilárdan lépegetett, és miután sikeresen végigbillegett a házkik kerítésén, felugrott a következő porta kissé magasabb palánkjára, azon is átsétált, amíg csak egy garázshoz nem ért. Itt kecsesen felszökkent a garázs tetejére, ahol néhány percre lehevert pihenést mímelve, de igazából, és ez meggyőződésem, hogy kiélvezze a diadalát. Alatta elszabadult a pokol. Olyan bőszülten a csargó kutyát, amilyen az a bull terrier volt, sem azelőtt, sem azóta nem láttam. Bár a garázs fala a sikátor felől majd 3 méter magasra nyúlt, a bull terrier tehetetlenségében újra meg újra neki rontott, pedig már nem volt egyéb, csak egy jókora vonító, össze-vissza zúzódott roncs. Korcsi 2-3 percig figyelte a dísz előadást, azután felállt, hátravetett még egy pimasz tekintetet, és leugrott a 2 telek közt keresztben húzódó kerítésre, amelyen kisétált az előső utcára. A sikátorban lassacskán elült a csatazaj, és a falka oszlani kezdett. A kutyák többsége alig, ha nem ráeszmélt, hogy a fél háztömböt kellene rohanvást megkerülniük, ha Korcsi nyomába akarnak jutni, de addigra ő már nyilván messze jár. Lelombozódott hangulatban témferegtek el, egyedül a bull terrier nem tágított. Eszeveszett örjöngésében még akkor is a garázsfalat döngette fejével, amikor hazaindultam, hogy beszámoljak az átélt csodákról. Ez volt az a nap, amikor a környékbeli kutyák végképp felhagytak Korcsi zaklatásával, és hallgatólagosan tudomásul vették, sőt, elismerték. De a bull terrier agyát kissé megviselte a garázsfallal játszott labdamérkőzés, vagy talán túl önfejű volt a veresség beismeréséhez. Minden esetre változatlanul igyekezett lesből Korcsira támadni, Korcsi pedig változatlan könnyedséggel tért ki előle. Míg nem tél elején, a már szinte agyalágyult jószág ellenfele üldözése során megpróbált átrohanni az úttesten, de figyelemre sem éltatta a forgalmat. Egy rozoga T-modell alatt lelte halálát. Korcsi a maga bámulatos palánk járói rátermettségével, ha óhajtja, egy csapásra környékbeli kutyák vezére lehetett volna, hiszen páratlan képessége jelentékeny előnyt biztosított neki a közkedvelt játékban a macska fogócskában, de ő továbbra is megmaradt magányos vándornak, és beérte azzal, hogy békén járhat saját kedvtelései után. A palánk sétát akkor sem hagyta abba, amikor már nem kényszerítette rá a szükség, mint eredetileg. Roppant büszke volt teljesítményére, és mindent megtett, hogy ki ne zökkenjen a gyakorlatból. Én meg gyakran hencegtem vele barátaimnak, ismeretlen srácokkal pedig nem átallottam kisebb összegű fogadásokat kötni akrobata kutyám képességeire. Ha megnyertem a fogadást, és mindig megnyertem, cukrozott rágógumival jutalmaztam meg Korcsit. Ez volt az egyik kedvenc csemegéje, és addig rágcsált, amíg el nem oszlott a menta íz végső maradványa is, aztán mindenestől lenyelte. Mama úgy vélte, hogy ez csak ártalmas lehet, de tudomásom szerint a rágcsó soha a legcsekélyebb hatással sem volt Korcsi emésztőszerveire, amelyek ennél sokkal kártékonyabb dolgokkal is büntetlenül birkóztak meg.
Elhangzott Ferli Mevet, ilyen kutya nincs is. A 17. részt hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!